Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Idestolva 5 éve készítem az Örömvilág podcast csatorna epizódjait, amelynek sorában ez a mostani már a 232. Ez azt jelenti, hogy rengeteg témát beszéltünk át egymással, és ha új vagy a csatornámon, azt mindenképpen el kell mondjam neked, hogy én nem igazságot osztok itt, és nem valami olyat mondok el, amit neked meg kell tőlem tanulni, hanem az a célom ezzel a csatornával, hogy felvillantsak megfontolandó nézőpontokat, és feltegyek néhány olyan kérdést, amely másokat előre tud segíteni a saját útjukon. A mostani epizódban szeretném kikerekíteni azt a mini sorozatot, amelyet még 2023 őszén kezdtem el, így a csatornán belül. Akkor arra vállalkoztam, és azt mondtam, hogy időről időre majd mindig megjelenik egy olyan epizód, amely a fő csakrákról szól. Annak érdekében, hogy megmutassam, elmondjam, mi minden téma kapcsolódik egy-egy csakrához, elmondjam, hogy hogyan lehet hangolni a fő csakráinkat, hogy milyen témákon érdemes dolgozni, ha szeretnénk, ha egy-egy csakránk jobban működne, illetve, hogy egy átfogó képet tudjak adni egy 7 részes minisorozaton belül arról, hogy hogy is működnek a fő energiaközpontjaink. Nos, elérkeztünk a sorozat 7. epizódjához. Ha nem hallottad az előzőeket, akkor ajánlom figyelmedbe a gyökércsakrával foglalkozó 182. Örömvilág podcast epizódot, a szakrális csakráról a 185. epizódban volt szó, a napvonatról a 213. podcast epizódom szólt, a szívcsakrát a 220-as részben találod, a torokcsakrát a 223-ban mutattam be, a 227. epizód pedig a 3. szemcsakráról szólt. És akkor most itt vagyunk a koronacsakránál. Mielőtt belevágunk ennek az átbeszélésébe, én most is ráhangolódó kérdésekkel szeretnélek téged egy kicsit beljebb csalogatni ebbe a mostani témánkba. Kérlek, ha megteheted, akkor hunyd le a szemed, előtte állj meg és fejezd be azt, amit éppen csinálsz, hogy nehogy valami fontos tevékenységed megszakadjon, és lehunyt szemmel válaszolj a kérdéseimre. Nyilván, hogyha a mostani tevékenységed munka, autóvezetés, vagy éppen most főzöd a családodnak az ebédet, ha nem engedi meg ezt, akkor se baj. Egyszerűen csak annyira figyelj a benned felmerülő válaszokra, amennyire tudsz, jó? És aztán ez szépen a tudatalattidból is fel fog hozni jó néhány hasonló témát, jó néhány olyan gondolatot, témát, nézőpontot, amely ehhez a mai adáshoz kapcsolódik. Ha felkészültél, akkor vegyél egy mély lélegzetet, és kérlek az első kérdésként abba hangolódj bele, hogy milyen a kapcsolatod az Istenivel, az Istennel vagy a Teremtővel, bárhogy is hívod. Fontos és szükséges-e számodra az, hogy egyfajta vallási, vallásos vagy egyházi közvetítő személy vagy rendszer segítsen neked abban, hogy a Teremtővel, az Istennel, az Istenivel kapcsolódni tudj. Mennyire érzed közelinek vagy távolinak önmagadtól az isteni minőséget? Milyen módon szoktál kapcsolódni az Istenivel? Szoktál ítélkezni? Másokon? Önmagadon? Mennyire jellemző rád az, hogy a dualitásba belemész, a duális minőségekbe, az összehasonlítgatásokba, a jó és a rossz harcába? Bízol az Isteniben? És tudom, hogy ez egy akár hosszabb kifejtős kérdés is lehetne, de De milyen a te hited? Hogyan jellemeznéd, akárha néhány szóval, vagy néhány kifejezéssel írnád le, akkor milyen a te hited?
Örömvilág podcast szerinted.
Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdésekre. És akkor most nézzük azokat a főbb ismérveket, amelyeket azért érdemes tudni a koronacsakráról. A koronacsakra, amely szanszkritul egyébként úgy hangzik, hogy Sahasrara, értelemszerűen a fejtetőn helyezkedik el, és nem véletlen nevezik egyébként magyarul koronacsakrának, vagy más nyelveken is, ugye a crown chakra például angolul, tehát nem véletlenül fordítottuk így, ám bár, ha az eredeti kifejezést nézzük, akkor ez egy kicsit más jelent, mert például az egyik fordítás az, hogy támasz nélküli lakóhely, vagy ezer színű üres csakra, és az üres itt nem azt jelenti, hogy nem jó, hogy negatív, hanem egy teljesen más állapotot jelez. De gyakorlatilag a korona, amely az uralkodók fején helyezkedett el, a múltban inkább jellemző volt, ugye ma már kevés királyság van, és nem feltétlenül ezt az Isten királyi minőséget jelképezi, illetve a glória, amelyet a szentek fejek körül látunk ábrázolni, az valójában ennek a koronacsakra energiának a megjelenítése szimbolikusan. A koronacsakrának a szimbóluma egy ezerszirmú lótuszvirág. A lótuszvirág egyébként, mint szimbólum, ezt már szerintem nagyon sokféleképpen körüljártuk itt a podcast epizódok kapcsán is, a lótuszvirág, mint szimbólum, egy nagyon különleges minőséget jelképez. A lótuszvirágnak ugyanis az a sajátja, hogy a gyökerei a víz mélyén lévő iszabba nyúlnak le, és oda bekapaszkodik, aztán van egy nagyon vékony, hosszú, finom, lágy ilyen szára, amivel a virág gyakorlatilag feljut a felszínre, és a felszínen, a tiszta vízen lebegni valójában egy makulátlan, gyönyörű, szép virágot látunk, aminek a gyökerei ugye mélyen az iszabban gyökereznek, és ennek a szimbolikája az valójában le is képezi azt, ahogy a csakra rendszerünk is működik, ugye a gyökércsakrától a koronacsakráig. A kettő között pedig ott van az az energiaáramlás, amelyet nagyon sokan tudatosan fejlesztenek, ugye itt már a kundaliniről beszélhetünk. A koronacsakra egy nagyon különleges csakra, mert már túl van a dualitáson, egyszerre női és férfi polaritású, a szimbolikán is túl van, igazából már nincsen fizikai szerepe, ennek a csakrának kizárólag spirituális szerepe van, és az istenivel, a magasabb rendűvel, a legmagasabb rendűvel való kapcsolattartást biztosítja. Archetipikus képet sem tudunk hozzá kapcsolni, Istent vagy istenséget sem, hiszen a dualitás itt már egy teljesen feloldódott minőség. Hogyha szeretnél ezzel kapcsolatban még bővebb információkat is, akkor, bár lehet, hogy pont a múltkori adásban is javasoltam, volt 2023. decemberében a Magnetházban egy előadásom a feltétel nélküli szeretetről, és ott az isteni minőségről alkotott nézőpontjaimat részletesebben is kifejtem, esetleg érdemes ezt a mostani epizódhoz hozzáhallgatni, ha esetleg még nem hallottad. Van viszont olyan ásvány, amellyel lehet nagyon jól hangolni a koronacsakrát, méghozzá az egyik ilyen ásvány, ami szerintem viszonylag könnyedén hozzáférhető, és azoknak az ásványtárában általában megtalálható, akik szeretik a köveket. Ez a hegyi kristály, és hát szerencsésebbeknek van gyémántjuk is esetleg, ugye a gyémántal is nagyon jól lehet hangolni. Ne lárulok annyi kis titkot, nem tudom, hogy ezt már elmondtam egyébként podcastben, de amikor egy indiai mestertől tanultam, akkor ő azt mondta nekem és nekünk, a tanítványainak, hogy a 24 karátos arany rezgése az mindig a bőséget hozza be az életünkbe, úgyhogy nagyon jó az, hogyha van 24 karátos arany rezgésű valamilyen ékszerünk, és én akkoriban mentem például Nepálba, és ott készítettem magamnak egy natiát, egy orkarikát, ami 24 karátos aranyból van, aztán ezután az utazás után nem sokkal utaztam Mexikóba, és beruháztam egy icipici kis gyémántba, hát azért ne valami óriási dolgot képzeljetek el, bár nekem egyértelműen az volt, mert az orromban lévő orrkarikában nekem egy gyémánt van, és ez szent meggyőződésem, hogy nagyon segít nekem a magasabb szférákra való ráhangolódásban, hiszen folyamatosan ugye itt van fent a fejemen. Ez gyakorlatilag azóta, hogy megvásároltam, csak ilyen panoráma röntgen miatt, vagy ilyen vizsgálat miatt vettem ki az orromból. No, de visszatérve arra, hogy mivel lehet hangolni, tehát a hegyi kristály és a gyémánt gyönyörűen hangolja a koronacsakra energiáját, és hát vannak olyan illóolajok is, amelyek szintén, talán nem meglepő számodra sem, hogy az egyik olyan illóolaj, amely csodálatosan hangolja a koronacsakra energiáját, az a lótusz. Egyébként én Baliról rendszeresen szoktam hozni illóolajokat, és most már a cégemen keresztül ezeket forgalmazom is, úgyhogy majd elkészül nem sokára a webshopom, viszont addig is, ha érdekelne, akár lótuszolaj, vagy más Baliról hozott illóolaj, akkor nyugodtan keresd meg, és akkor elmondom neked, hogy mi az, ami jelenleg hozzáférhető. Ugyanis én azt tapasztalom, hogy például az a lótuszolaj, ami ilyen tömény 100%-os organikus lótuszolaj, amit Baliról szoktam hozni, abból egyetlen csepp a koronacsakrára bőségesen elegendő ahhoz, hogy segítsen nyitni, és segítsen egy magasabb és tisztább kapcsolódásban lenni, és a meditációkor én egy-egy cseppet szoktam ajánlani. Az Awareness Fesztiválon például a személyesen jelenlévők számára mindenféle illóolajat mindig kitettem, és ajánlottam, hogy az aktuális programhoz mit használjanak, és bizonyos meditációnál kifejezetten a lótusz az, amit én is ajánlani tudok, sőt általában a lótuszt ajánlom a meditációhoz. Ami viszont még szintén csodálatos illóolaj, és nagyon-nagyon jól hangolja a koronacsakrát, az a tömén, amit szintén szeretek. És nagyon érdekes ez egyébként, szintén hozok egy Baliról tömjént is, tényleg jut eszembe, az is van. És az a tömjén, amit szoktam hozni Baliról, és amit lehet nálam vásárolni, az a szent tömjén, tehát ez a frankincense. Na most érdekes, hogy a tömjént koronacsakrára is lehet rakni, de például, ha teszünk koronacsakrára és talpra is, akkor egy ilyen zseniális összekötő energiát képez a csakra rendszerünkbe, és nagyon jól segít felemelni az energiánkat. Aztán a mirhát is tudom ajánlani, illetve a babért.
Örömvilág podcast. Neked érted.
Fizikailag ugye a hetedik vagy koronacsakra fejtetőnél található, és az ott lévő szervekkel van kapcsolatban, tehát alapvetően az agyunkkal, illetve ugye endokrin mirigye, a tobozmirigy, és a melatonin az, amit még egyébként hormonként ide tudunk kapcsolni. Talán tudod, hogy a melatonint egy ideig intenzíven termeli az emberi szervezet, nagyjából 18 éves korig folyamatosan nő a termelés, aztán stagnál, aztán csökken, és ahhoz, hogy jól legyünk, ahhoz fontos, hogy kellő mennyiségű melatonin termelődjön a testünkben, ezt lehet egyébként pótolni is. Például amikor én utazom, akkor amiatt, mert jetlegen van, melatonin szoktam szedni egy-két napon keresztül az ilyen átállás elősegítése érdekében. Érdekes, hogy Bali felé nincsen szükségem melatoninra, viszont ha másik irányba, tehát az USA, Hawaii, stb., Mexikó, ebbe az irányba megyek, akkor viszont nagyon nagy segítség. De ez zárója bezárva, mert nem feltétlen ennek a mostani témánknak a része. Koronacsakra az maga a teljes felszabadultság, az abszolút szabadság tudatának az állapota, és nem abban az értelemben, hogy szabad vagyok, mert nincsenek kötelezettségeim, hanem az abszolút szabadság a koronacsakra. Az az, amikor megértem, hogy ki vagyok én valójában, amikor az Istenivel való kapcsolódásomra rálátok, és megértem azt, hogy én valójában nem vagyok elkülönülve a Teremtőtől. Az emberi lét talán legnagyobb kihívása az az érzés, amelyben az ember azt éli meg, hogy ő valahol másutt van, mint az isteni minőség, az elszakítottságnak a megélése. Nem mindenki tudatos egyébként erre, hogy ez neki probléma, viszont amikor mélyebben belemegyünk egy-egy témakörbe, akár a párkapcsolati témákba, akár a világban való boldogulásba, akár a másokkal való kapcsolódásba, vagy akár abba, hogy tud-e karriert építeni, vagy boldog tud-e lenni az emberi létében, vagy egészséges tud-e lenni, akkor nagyon sokszor valahogy visszacsatolunk oda a legeslegelejére, arra a pontra, amikor eldöntötte a lélek azt, hogy úgymond az egységből való kiszakadás illúzióját vállalva, emberi létformában fog megtestesülni és tapasztalni és fejlődni. A születésélmény feldolgozást azt mindig úgy szoktam kezdeni, hogy nem csak a születésélmény a magzati kor, a fogantatás, hanem az azt megelőző állapot is belekerül ebbe a folyamatba, mert az egy nagyon fontos pont, amikor a lélek dönt arról, hogy vállalja az elkülönültség illúzióját, és megérkezik egy emberi létbe, egy emberi tapasztalásba, és ott nagyon sokszor az az átmenet, ami a testetlen lét, a teremtővel való teljes egység állapotából a fizikai síkba való megérkezést megelőző állapot, az nehéz. Mert ahogy a lélek a megtestesüléshez közelít, úgy általában egyre nehezebbnek és egyre sűrűbbnek érzékeli az energiát, és vannak, akik ebbe az élménybe gyakorlatilag egy életen át beleragadnak, és nem tudják ugyan, de nagyon sok élményükbe, tapasztalásukba beleviszik ennek a drámáját, ennek a nehézségét, és azt élik meg, hogy nekik minden nehéz, nekik minden sok, ők nem tudnak felszabadultak lenni, nem tudnak könnyedek lenni, mert annyira nehéznek élik meg azt az állapotot, amit az emberi lét tud biztosítani. Ugyanakkor az az érdekes, hogy amikor a lélek egy megtestesülésben idejön az emberiségre tanulni, akkor abban olyan hatalmas játéktér van, hogy az valami elképesztő. Mert az emberi létben nem csak nehézségek vannak, nem csak a sűrűbb energia van, nem csak a csalódás van, a negatív érzések vannak, hanem itt van a felszabadultság, itt van a könnyedség, itt van a játékosság, itt van a szeretet, itt van a szerelem, itt van a kiteljesedettség, itt van az egységérzés, itt van a megbocsátás megkönnyebbítő érzése. Szóval rengeteg olyan lehetőség van a tapasztalásra, amelyek viszont igenis felemelőek és könnyeddé tesznek bennünket. És maga a koronacsakra az a szint, a csakrarendszerünk hetedikje, ahol, ugye ez egyébként a mi kultúránkban valahol a hetedik mennyország lenne, ahol a teljes felszabadultság és, ahogy mondtam, az abszolút szabadság megfogható és tetten érhető. Itt van az, ahol már nem szükséges ítélkezni, ahol már nincs ítélkezés, ahol már nem kell elkülöníteni egymástól azt, hogy valami jó-e vagy rossz, mert egyszerűen a vanságnak a gyönyörét és a tökéletességét tudjuk megtapasztalni és megélni. A koronacsakra szintjén valójában az anyag és a szellem teljesen egyé válik egymásra, és az ember el tud jutni oda, hogy a szellemi erejével képes uralni az anyagot. És amikor valaki a szellemi erejével uralja az anyagot, akkor már uralja a saját fizikai testét is. El tudjuk kérni, hogy a saját gondolataink, a saját életünk mesterévé váljunk, és gyakorlatilag azonnali teremtővé tudunk válni.
Örömvilág podcast Tomek Noémivel.
Mivel alapvetően a koronacsakra már a szellemi szférákhoz kapcsolódik, és kevésbé a fizikai testhez, az alulműködésénél, illetve a különböző ilyen kizökkenéseknél már nem találunk annyi betegséget, mint a többi csakránál, viszont például a Parkinson-kor, az Alzheimer, a demencia, a depresszió, az epilepszia, az kifejezetten ide kapcsolódik. Inkább ugye itt különböző ilyen pszichés korképek, személyiségzavarok, személyiségváltozások érzékelhetőek, és kevésbé azok a tipikus fizikai betegségek, amelyek más csakráknál elmondhatók. Ha harmonikusan működik valakinek a koronacsakrája, és bizony ennek feltétele az alsóbb csakrák megművelése, kimművelése, megmunkálása, akkor egy vonzó személyiségről beszélhetünk, akiből a nyugalom árad, akit harmónia vesz körül, aki egy igazán sugárzó, de pozitív értelemben sugárzó személyiség, akire nem lehet nem figyelni, de nem azért, mert harsány, hanem azért, mert egyszerűen olyan energiával jelenik meg a térben, amely figyelmen kívül nem hagyható. Ha valakinek túlműködik a koronacsakrája, akkor ott már különböző ilyen elmebaj jellegű problémák, mániás depresszióig lehet egyébként ezzel jutni, frusztráció, és hát ami nagyon veszélyes, és itt a spirituális ego is be tud kapcsolni, ilyen nem létező spirituális erőt, vagy ilyen transzcendens erőt tulajdonít magának, és esetleg Istent játszik a földön. Azt hiszem, hogy mindannyian sajnos az ilyen rendőrségi hírekben hallottunk már ilyen esetekről. Ha valakinek alul működik a koronacsakrája, akkor az egy bizonytalanság, egy ilyen céltalanság energiát és általános létállapotot eredményez, sőt, a halálfélelem jellemzi az illetőt, hogy neki nincs értelme az életének, azt érzi, és kifejezetten a felszínesség és az ilyen bizonytalanság az, ami hozzá kapcsolódik. Ha túlműködik egyébként a koronacsakra, és valaki intuitív leolvasó, akkor inkább ilyen kék türkis színben látszik neki, alulműködésnél pedig kifejezetten fehér, mert hogy a koronacsakrának a színe egyébként halványmájva, tehát nem tisztán fehér, hanem inkább halványmájva. Több olyan epizód is volt, amelyben én elmondtam, hogy melyek a szélső értékkel lévő archetípusai egy-egy adott csakrának. És például a koronacsakra két egymással nagyon ellentétes minőséget képviselő archetípusa, az úgynevezett mester és az úgynevezett nagybetűs önző. A nagybetűs önző az, aki nem veszi figyelembe azt, hogy az isteni beavatkozásnak vagy az isteni minőségnek bármi nemű szerepe lenne egy földi halandó létében és életében, és úgy gondolja, hogy elég az, hogy ő személyesen eldönt valamit, és ha törik, ha szakad, azt majd ő végig csinálja. Ők is azok a típusú emberek, akik nagyon gyakran istent játszanak, akár a saját környezetükben, olyan autokratikus vezetők, vagy olyan partnerek, vagy olyan szülők, akik mindent úgy parancsolnak meg a másiknak, és a saját nézőpontjukat semmilyen módon nem hajlandóak soha megváltoztatni. Azt mondják ők, hogy hát én csinálom azt, ami van velem, én vagyok a saját szerencsémnek a kovácsa, és ehhez senki másnak semmi köze nincsen. Na most az a nagyon érdekes, hogy általában ezek azok az emberek, akik nagyon-nagyon messze eljutnak egyébként a fizikai síkon, nem csak ők, de ők eljutnak általában nagyon messze a fizikai síkon, mert igenis akarnak, és nekik a fizikaiban a javak nagyon fontosak, és ettől lehet, hogy gigavállalatokat tudnak felépíteni, vagy hatalmas nagy vagyont tudnak felhalmozni, nagyon nagy befolyásra tudnak szert tenni, és egy idő után kiégnek ebben. Nem azért, mert megunják, hanem azért, mert nem találják meg mégsem az élet értelmét, ugyanis onnan indulnak el, hogy az életnek az az értelme, hogy hatalmat, gazdagságot, pénzt, és ezeket a minőségeket önmagamnak felhalmozzam és biztosítsam, és akkor majd boldog leszek, ha mindent elértem, amit akartam. Tipikus, hogy az önzők archetípusa egyszer csak megéli az életközepi válságot, és összeomlik körülötte minden, mert hiába a pénz, hiába a szuperautó, hiába áll már 3 Tesla a garázsban, hiába fizetnek meg bármit, amit csak megkívánnak, ezek az emberek mégiscsak céltalanok és boldogtalanok a végén. A másik archetípus, amely a koronacsakrához tartozik, az viszont a mester archetípusa. A mester egyébként nem azt jelenti, hogy ő megvilágosodott, és hogy mindennek a mestere, hanem azt jelenti, hogy ő nincs elszakadva egyébként a fizikai síktól, tehát az, hogy valaki sikeres és spirituális, vagy hogy van pénz és spirituális, ez egyáltalán nem valami egymástól távol álló dolog. Viszont amit a mester tud, az az, hogy mekkora szerepe van a transzcendensnek és az istenének az életünkben, és tudja és ismeri a saját korlátait. És megérti azt, hogy mi az, amit nem erővel kell vagy lehet megoldani, hanem ahol az Istenivel való kapcsolódást fogja megnyitni azt az egyenes utat, amin keresztül egyébként el lehet érkezni egy vágyott állapotba vagy vágyott minőségbe. A mester elismeri tehát, hogy a tudása korlátozott, hát az önző nem. Az önző azt mondja, hogy majd mindent én megoldok, és amúgy is én tudom a legjobban. Szóval ez az a két archetípus, amely között egyébként még számtalan más állomása van ennek az archetípikus működési minőségnek, tehát nem azt jelenti, hogy valaki vagy ilyen, vagy olyan, hanem én megmutattam most a két szélső értéket, és lehet, hogy érdemes elgondolkoznod neked is azon, hogy te most hol tartasz a saját életedben, és hol tartasz a saját koronacsakra témáiddal. Egy picit szeretnék visszatérni ahhoz a képhez, amelyet korábban már említettem. Ez a kép pedig ugye a lótusz képe volt, amely a mocsárban, vagy legalábbis a víz alján lévő iszapban gyökerezik, és a víz felszínén pompázik. A összehangolt gyakorlatok révén, hogyha a tudatosságunk révén, a figyelmünk és a kitartásunk révén hangoljuk a teljes csakra rendszerünket, és még egyszer hangsúlyozom, amit már végig az egész kis minisorozatban hangsúlyoztam, lentről felfelé. Gyökércsakrától indulunk, és úgy jutunk el aztán a koronacsakra hangolásáig. Akkor a bennünk lévő energiapotenciált, azt fel tudjuk emelni méghozzá csodálatos módon. Ugye a hindu mitológiában egy kígyó képében tárják elénk ennek az energiának a mienségét, ez maga a kundalini, amely hagyomány szerint a gyökércsakránál szunnyad, és amikor felébred a kundalini, és elkezd felemelkedni, ez ugye maga az energia, ami bennünk van, akkor amikor eljut a tudatosság különböző lépcsőfokait bejárva a koronacsakráig, akkor ott már az ezerfejű kígyóként jelenik meg, ugye a hagyományban sésának hívják ezt az ezerfejű kígyót, ez maga az a tudatszint és az a minőség, amely jelképezi azt, hogy a kundalini az energia gyökércsakrából feljutott a koronacsakráig, és ekkor foszlik szerte az az illúziónk a hagyomány szerint, hogy a mindenségtől elkülönülten létezünk, és megtapasztalhatjuk az egységélményt. Az egységélmény, ez fantasztikus érzés. Én nem tapasztalom folyamatosan, nem vagyok megvilágosodott lény. Viszont meditációban már tapasztaltam ezt az egységélményt nem egyszer, és csak azt tudom mondani, hogy csodálatos, hogy felemelő, hogy mindent felülmúló ez az élmény. És volt egy olyan tapasztalásom is a közelmúltban az életemben, amelyben tényleg megtapasztaltam azt, hogy mennyire erőteljes az isteni minőséggel való kapcsolódásnak az energiája, és hogy semmi nem fogható ehhez szó szerint. Így a spirituális utunk, amikor eljutunk a koronacsakra szintjére, és megtapasztaljuk a teremtővel vagy az istenivel való teljes egységet, és az elválasztottság illúziója nélküli létet, akkor a spiritualitásunk abból a még merev, még darabos, és bizonyos szempontból dogmákkal átszőtt és vallásos gyakorlatokkal is tarkított nézőpontokkal és ítélkezésekkel feldíszített valóságából egy gyönyörű, teljes és átélt, inkorporált belső tapasztalássá tud válni. Ez jellemzi azokat, akik látnokok, ez jellemzi azokat, akiket csodatévőként ismernek, akiket szentként jelenítenek meg, a megvilágosodottakat ez jellemzi. Ők azok, akik abszolút hozzáféréssel rendelkeznek önmaguk teljességéhez és valóságához is, és ez azt jelenti, hogy már tudom, hogy ki vagyok, és tapasztalom önmagam csodálatos, korlátlan, végtelen, multidimenzionális lényét. Mert mindannyian valójában multidimenzionális lények vagyunk. És azért, mert itt az emberi tapasztalásunkban a három dimenzióban létezünk, azért, mert itt az elménk és az agyunk a lineális időben tud gondolkodni, azért nem kell leragadnunk még ennél a valóságnál, hanem elkezdhetjük tágítani a valóságképünket sokkal szélesebb spektrumra is. Amikor elkezdjük megtapasztalni a kvantumot, amikor megértésre jutunk a minket alkotó, a fizikait létrehozó energia és rezgések valóságában, amikor megértjük azt, hogy hogyan működnek a szubatomi részecskék, amikor egy picit beavatódunk abba, hogy milyen azonnal a gondolatokkal, a könnyed gondolatformákkal teremteni, amikor megtisztítjuk az ítélkezésektől önmagunkat, amikor az emberi lényünket gyógyítjuk és felemeljük egy magasabb tudatszintre, akkor lépésről lépésre közelebb vagyunk ahhoz, hogy megtapasztaljuk ezt a kiterjedt valóságát önmagunknak. És akkor, amikor ez megérkezik, akkor már azt is tudjuk, és nem csak az elménkkel tudjuk, és nem csak elfogadjuk, mint egy valóságverziót, hogy én és az isteni mi ugyanazok vagyunk, egyek vagyunk és elválaszthatatlanok, hanem ez egy átélt, ez egy teljes, megélt tapasztalássá tud válni. Én azt kívánom, hogy ez legyen mindannyiunk számára, neked is, egy ilyen csodás tapasztalás valahol az idő egy pontján, amikor ezt választod. És köszönöm szépen, hogy mindezt elmondhattam neked, és hogy neked is, és érted is elkészíthettem az Örömvilág Podcast csatornának ezt a 232. epizódját, kikerekítve azt a 7 részes mini sorozatot, amely még a 182. epizóddal kezdődött a csakrákról. Ha van kedved más epizódokat is hallgatni, akkor ugyanazon a platformon, ahol ezt az epizódot megtaláltad, bizonyára megtalálod az összes többit is. Ott vagyok az Örömvilággal, a YouTube-on, van egy örömvilág.hu honlapom. Egyébként van egy másik honlapom is, ez a tomeknoemi.hu. Ezt akkor érdemes meglátogatnod, hogyha szeretnél beleolvasni ébresztő című könyvembe, amelynek első 40 oldalát feltöltöttem ide, és amely, ha tetszik, akkor online meg is rendelhető ezen a platformon keresztül, illetve a Libertin könyvesboltokban Budapesten, Szegeden és Debrecenben személyesen is megvásárolható a könyvem. Ha szeretnél velem fejlődni, akkor kérlek látogass el örömvilág.hu honlapomra, hiszen itt mindig megtalálod aktuális programjaimat. Ha valós időben hallgatsz, akkor 2024. október elején, 2-ától 4-éig részt vehetsz egy következő Theta Healing Online alaptanfolyamon, amelyből egyébként folyamatosan néhány havonta indítok egyet, általában 3-4 havonta, de ma már ebben a pillanatban 20 féle kurzust tartok, amelyekből válogathatsz, akár kezdő, akár haladó, akár extra haladó Theta Healerként, akár instruktorként is, hiszen vannak olyan magasabb szintű képzéseim, amelyek már nagyon komoly előképzettséget igényelnek. És hogyha az Örömvilág Podcast csatorna 5. születésnapján szívesen ünnepelnél velem, akkor figyeld a Tomek Noémi Örömvilág Podcast Facebook oldalamat, ahol hamarosan kírom a részleteket ezzel kapcsolatban. A 2024 őszi bali utunk már betelt, és aztán utána a 2025 tavaszi, májusi út szerintem még egy helyjel vár arra, hogy valaki csatlakozzon hozzánk, és 2025 tavaszán, májusban, május végén lesz egy 10 napos női elvonulásom is, ha ennek a részletei érdekelnek, akkor keresd meg bizalommal. Hálásan köszönöm figyelmet, ha írnál nekem, ha véleményt formálnál, akkor podcast@örömvilág.hu. Szeretettel ölellek.
Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? podcast@örömvilág.hu.